Az igazság az, hogy ennek az előadásnak az ötlete bennem akkor vetődött föl, amikor először részt vettem a HAHA gyűlésén, és egy óriási déjà vu érzésem támadt, hogy amit én most itt érzékelek ebből a dologból, ezt én egyszer már átéltem, és nagyon különös, hogy rájöttem az érzés eredetére, ugyanis valamikor ifjú koromban én adatfeldolgozással foglalkoztam, annak ellenére, hogy bölcsész voltam, de elhagytam a pályát és elkezdtem adatfeldolgozni, és megismerkedtem az adatstruktúrákkal, és azt tapasztaltam, hogy az adatstruktúrák rendkívül sok hasonlóságot mutatnak az itteni szerveződéshez. Hát annak idején, amikor én adatstruktúrákkal foglalkoztam, ez olyan régen volt, hogy a számítógép se volt még tulajdonképpen, legalábbis nem dolgozott föl adatot. Állandóan kimutatásokat kellett csinálnunk. Tehát ahhoz, hogy valaki egy információt nyerjen, ma beírja a Google-ba, megkapja az információt, akkor az nem úgy ment, hanem kimutatást kellett nyomtatni, és abból kiböngészni azt, amire szükségünk volt. Ezt az adatfeldolgozási korszakot, tehát a korábbi korokra nem megyek vissza, mert 15 perc kevés rá, a lyukkártya jellemezte, és a lyukkártya, mint adathordozó, egy olyan tulajdonsággal rendelkezett, hogy az n-edik lyukkártyához csak úgy lehetett eljutni, hogy közben végig kellett járni az összeset. Tehát egy szigorú szekvenciális sorrend volt, szigorú szekvenciális feldolgozás volt, ami nem tudom miért, de én bennem valamiképpen a diktatúrákkal asszociál. Tehát ha politikailag, szociálisan nézzük. Ebben az időben, tehát ebben a lyukkártyás feldolgozási időben, ebben a rendszerben tényleg nem volt számítógép, tehát mindent a legmechanikusabb úton kellett elintézni. Nos, amikor megjelent a számítógép, és bizonyos elektronikus tér rendelkezésre állt már az adatok manipulálására, akkor egy új rendszer alakult ki, amikor már nem egyenként kellett az adatokon végigvenni, hanem csoportosítani lehetett az adatokat, és ezeket a csoportokat el lehetett nevezni, ezt az elnevezést hívták akkor indexnek, a feldolgozási módot index szekvenciálisnak, tehát a sorozatokat nem az adatok képezték, hanem az indexek, és ez már bizonyos értelemben számomra a demokráciának a képét hozta, most ez vitatható, hogy milyen demokráciáért. A lényeges jellemzője ennek a rendszernek a hierarchia. Most a feldolgozás már ebben az esetben nem lyukkártyán, hanem mágneses eszközön történt. Egy bizonyos, ezt úgy hívták, hogy mágnesszalag, politikai életünkben legutóbb akkor szerepelt, amikor a Siemens mágnesszalagjairól próbálták leszedni az ügynöklistákat, de ez mutatja azt, hogy 1990-ben ezek a hagyományos mágnesszalagok már alig voltak elérhetőek, és technikai trükk volt velük kapcsolatban dolgozni. Azért van kettő, mert minimum kettő kellett a feldolgozáshoz, tudnilik egy feldolgozásához még a számítógép nem volt elég okos. Na most, ahogy a számítógép okosodott és nőtt a tárolókapacitás, tehát az a feldolgozási tér, amelyik elektronikusan tudott működni, és mondjuk ennek legyen a Winchester a jelképe, akkor már megjelenhetett egy újabb adatfeldolgozási mód, amelyet a RAM betűszóval jellemeznek. Ez a RAM betűszó, ez azt jelenti, hogy Random Access Memory. Most, hát hogy mennyire véletlen itt a hozzáférés az adatokhoz, az vitatható. Annyira vitatható, hogy a magyar terminológiában nem is a véletlen szó, hanem a közvetlen szó terjedt el. Tehát ez közvetlen elérésű tárnak nevezik. És hát azt hiszem, hogy valamilyen asszociációt le lehet abból vonni, hogy ez azt tette lehetővé, hogy több-kevesebb nehézséggel, több-kevesebb fáradtsággal, de bármilyen két adat összekapcsolható volt. Tehát ahhoz, hogy A adattól eljussunk B adathoz, vagy Z adathoz, nem kellett az egész ABC-t végigjárni, hanem ezt a kapcsolatot létre lehetett hozni, bármilyen két adat között kapcsolatot lehetett teremteni, azaz hálózatos megoldást lehetett egy szekvenciális, vagy egy hierarchikus megoldás helyett találni. Most tegyük azt hozzá, hogy a jelenkornak az újítása, a legújabb legfrissebb kutatásoknak az eredményeként beszélnek az úgynevezett asszociációs tárakról, amikor az adatok közötti kapcsolatot nem az indexek, tehát a nekük adott nevek alapján teremtik meg, hanem az adatoknak bizonyos immanens tulajdonságai alapján. Ne tessék nagyon távoli dolgokra gondolni, tehát nem a jókat a jókkal, meg a rosszakat a rosszakkal, hanem például az, hogy amelyiknek három kapcsolata van, azokat össze tudják kapcsolni egymással. Tehát akinek két szülője van, az tud egy csoportot képezni azon az alapján, hogy tudják, hogy két szülője van. Na most engem ez a tulajdonképpen ez a legszabadabb, legtisztább, legkevésbé szintetikus kapcsolatszervezési rendszer asszociációja támadt a bázisdemokratikus ülésnek a kapcsán. Hát mivel ugye egy technikát bekapcsoltam, azt lehet mondani, hogy ennek a működtetéséhez nagy elektronikus terek szükségesek, tehát olyan számítástechnikai eszközök, amelyekben a legkisebb szerepe van, legkevesebb szerepe van már a mechanikának, minden áramvezetékeken történik, és ugye mindenki tudja, hogy ami forog, annak a forgási sebessége a meghatározó, ami viszont elektronikusan megy, az áramvezetés a vezetéken, ami elvileg a legnagyobb sebesség, elképzelhető sebesség lehet a világban. Hát úgy tűnik, hogy ez a legantropomorfabb, a szociális hálókhoz leginkább hasonlítható modell. Na most, én azt hiszem, hogy a közvélekedésnek felel az meg, hogy ez a hierarchikus, azaz indexszekvenciális, vagy akár a hálózati megoldás, ez hasonlít legjobban a demokráciára. A politikai rendszerek hierarchikusak. Az adatstruktúrában az adatok kapcsolódását és megtalálását a hierarchia megkönnyíti. Ezt mindenki tudja, aki számítógép előtt ül, és az intézőt, vagy Total Commandert, vagy Farm Manager-t használja, és egyik adattól el akar jutni a másikhoz. Ez nyilvánvaló az mindennapi életben egy nélkülözhetetlen és kihagyhatatlan dolog, de időnként fárasztó és felesleges formalitásokhoz vezet. Most nem véletlen az, hogy a bázisdemokratikus szerveződések, amelyek Magyarországon úgymond a rendszerváltás előtt is, meg azóta is elő-elő fordultak, de messze nem hatottak annyira, és messze nem hatották át annyira a köztudatot, mint amennyire most ez tapasztalható, és ez bizony a diákoknak tudható be, most megtapsoltuk. A bázisdemokrácia az nagyon gyakran mosolyt, ilyen lenézést vált ki, ilyen pártfogó fensőbséget, hogy hát igen, jó, de ez nem új keletű, mert nem tudom én, az Orfeo csoportnak a tevékenységét a 70-es, 80-as években ugyanígy lemosolyogták, meg ugyanúgy kezelték. Hát gondolni kell arra, hogy ez eléggé köztudomás, hogy a forradalmi jelszavakat általában vannak, akik komolyan veszik, és meg is nyerik vele a forradalmat, és akkor jön az a probléma, hogy na mi van most? És akkor keletkezik az a helyzet, hogy rájönnek arra, hogy ezeket a jelszavakat korlátozni kell, és hát el is sajátítják az emberek ezt a magatartást, de eljutnak abba a fázisba, amikor már ez a korlátozás a demokráciát korlátozza, tehát a demokrácia védelme érdekében megtámogatják a diktatúrát. Most a következő probléma az, hogy a mostani úgymond bázisdemokratikus szerveződések, de ebben nem csak a diákmozgalom, hanem akár a Milla is beleérthető, távol akarják tartani maguktól a politikusokat. Na most itt különböző indítékok vannak, és ezt a különbséget nagyon fontosnak tartom artikulálni. Addig, amíg a egyéb politikai jellegű bázisdemokratikus szerveződések azért akarják a politikusokat távol tartani, mert úgy vélik, hogy kompromittálták magukat. Most ezzel kapcsolatban én nekem, hát van egy nagyon ronda feltételezésem, hogy úgy vélik esetleg, hogy elfoglalják azt a pozíciót, amelyikben az illető, aki tiltakozik ellene, szeretne belépni. Addig a diákmozgalomban én eddig teljesen egyértelműen azt láttam, hogy itt a mozgalom spektrumát akarják szűkíteni, itt fókuszálni akarják a tevékenységet, és ezt nem képesek megérteni általában azok, akik ettől óvják a mozgalmakat. Tehát a diákság közvetlen céljait akarja megvalósítani. Na most ezért a diákmozgalmakat támadják éppen úgy jobbról, mint balról. És állandóan lehet hallani ezeket az atyai intelmeket, hogy mit fogtok kezdeni a pártok nélkül. De hát egyrészt ugye láthatjuk azt is, hogy a pártpolitika messze túlterjed a diákok céljain, tehát hogyha ezt a fókuszálást, amit említettem, komolyan vesszük, akkor itt inkompatibilitás van. A másik pedig az, hogy a pártokat ma nem a teljesítményük alapján választják az emberek, hanem a meghirdetett ideológiájuk alapján, és hogyha viszont átnézünk a pártok teljesítményébe, akkor nyugodt lélekkel meg lehet kérdezni, hogy melyik az a párt, akit választhatnának, és miért? Hát én nem tudnék erre válaszolni. Jó, hát akkor igyekszem most nagyon gyorsan. A jelenlegi struktúrának egy lényegi eleme az, hogy hierarchia nélkül próbál működni. Néha ez nehezen megy, de meg kell próbálni megtalálni a lehetőséget. Ja, engem nem láttad. Hát nem is vagyok én olyan érdekes. De itt fönn nem tudok ugrálni annyit, mint hogyha lent vagyok. Igen, a lényeg a következő, hogy én szerintem a hahába, a bázisdemokratikus szerveződésekbe el lehet menni. De nem kell észt osztani, nem biztos, hogy meg kell szólalni, de viszont hallgatni kell, fülelni nagyon erősen. Hát itt akartam egy pár szót beszélni arról, hogy a rektor helyettes tegnap reggel egy hosszú rádióbeszédben beszélt a bázisdemokrácia, illetve hát a HÖK és a HAHA kapcsolatáról. A interneten elérhető a beszélgetés, tessék meghallgatni, hogy tovább erről nem beszélek. Én nekem az a véleményem, hogy ez a Fischer Ivános beszélgetés is mutatta, hogy a fiatalokkal, a diákokkal lehet beszélni, csak egyenrangúként kell kezelni őket, nem lekezelni, és nem megoktatni, és nem ideológiai szempontok szerint ítélni meg azt, amit nem úgy kellene. Igen. Hát az utolsó diámon szeretném azt elmondani, egy olyan megfogalmazást, amit én magam részéről jónak tartok, és másnak is ajánlok, állandóan fölmerül a kérdés, hogy ki legitimálja a HAHA-t. Itt mindig az jön elő, hogy ki választotta meg őket. Hát senki. Nem is kell, hogy megválasszák őket. Egyszerűen vannak. Mondanak valamit, például mondtak 6 pontot, ezt a 6 pontot mindenki elfogadta, még a HÖK is elfogadta, sőt elvállalta, hogy képviseli. Én szerintem ennél nagyobb és pontosabb legitimáció nem kell. Itt felolvastam volna még a 6 pontot, de azt szerintem itt mindenki ismeri. Tehát tessék úgy venni, hogy felolvastam a 6 pontot, és ezzel a bombasztikus fordulattal fejeztem be az előadásomat. Köszönöm szépen.
Szeretnék példaként